Holnapra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Kedden délután is nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ugyebár honatjáink számára is véget ért a nyári vakáció, a tegnapi nappal kezdődően újabb parlamenti ülésszak vette kezdetét. Tegnap még csak a vezetőségi struktúrák megválasztása, az arra jelölt személyeknek a jóváhagyása volt a központi téma. Mától viszont teljes mértékben beindult az élet a parlamentben. A mai napra kész műsorban az őszi parlamenti ülésszak prioritásairól, a népügyvédje által kezdeményezett egy fontos sürgősségi kormányrendeletet tartalmazó intézkedés elleni lépésről, a román-magyar viszony törvényhozási kilátásairól, a parlament berkeiben tapasztalható kaotikus helyzet részleteiről, a kormány működő képtelenségéről, az RMDS szerepéről ebben a nehéz belpolitikai helyzetben, illetve az országos diszkrimináció ellenes tanácsnál ma lezajlott politikusi látogatás hátteréről beszélgetünk a mai napra kész műsorban. Egy kora délután rögzített interjúban Korodi Attila, Hargita megyei parlamenti képviselővel, az RMDS alsóházi frakcióvezetőjével, akit tisztelettel köszöntök. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
A honatyák számára is véget ért a nyári vakáció. Tegnaptól kezdődően ismét a törvényhozási padokban foglalnak helyet. Tegnap ugyebár a házbizottságoknak a megválasztása volt a központi téma, de az RMDS parlamenti képviselői és szenátorai korábban már még a pénteki szövetségi képviselők tanácsa előtt frakciógyűlést tartottak, amelyen az őszi ülésszak prioritásait szögezték le. Tisztelt képviselő úr, melyek ezek? Fussunk át rajtuk, vegyük számba azokat a prioritásokat, amelyeket az RMDS erre az ülésszakra kitűzött célként maga elé.
Jó néhány szakmai és közösségi témában tervezzük az őszi tevékenységünket, viszont azt látjuk, hogy, és erről már beszélgettünk a hétvégén is, többször és az elmúlt napokban is, hogy szakpolitikai, vagyis törvényhozási feladatokra kevesebb idő maradt. Két okból kifolyólag. Egyfelől lesz egy elhúzódó kormányválság, ami nagyon erős politikai csatározásoknak ad helyet, másik felől pedig az államelnök választás felül fog írni sok minden aktuális kérdést. Emiatt azt látjuk, hogy a nagy román pártok erre fognak koncentrálni ezek a témákra, és azok a törvényhozási feladatok, amelyeket el kellene lássunk, el fognak törpülni. De mi így is készülünk. Viszont nem egy 20-as listával, hanem ha most prioritásokról beszélünk, mi az, ami nagyon fontos nekünk a kisebb témák mellett, akkor van 7-8 téma, és ha megengedi a szerkesztő, akkor gyorsan elmondok egy néhányat belőlük. Például azt látjuk, hogy Románia is meg kellene közelítse azt a fajta intézményi és eszköztári rendszert, amit Magyarország kialakított a családtámogatásokra. Ez azért is fontos nekünk erdélyi magyaroknak, mert azt látjuk, hogy Magyarország a határon túli közösségben nem tudja megteremteni ugyanazt a támogatási rendszert, és jogos az igény a közösségünkben, hogy itt is a nagy családosoknak legyen egy stabil családtámogató politika. Erre akarunk letenni egy csomagot az ősz folyamán. A másik téma, amivel folyamatosan szembe találkozunk, és azt látjuk, hogy a parlament szintjén is ebben állást kell foglalni, helyzetet kell teremteni, ez a nagyon sok közösségi vagyon, ingatlan, amelyet nem adott vissza, és több mint 10 éve nem is foglalkozik vele a vagyon, tehát elkobzott javakat visszaszolgáltató intézmény. Ezért azért, hogy a román pártok, azért, hogy a román állam, azért, hogy az európai államok is lássák, mekkora probléma van, benyújtjuk törvénytervezet formájában azt a több száz ingatlannak a listáját, amely közösségi vagyon, és amelyeket még nem adott vissza a román állam, hogy lehessen ebből egy vitát alakítani ki, és igen, az intézmények végezzék el a feladataikat. Akkor van egy fontos kérdés, amelyet többször az elmúlt két évben szembesültünk, dolgoztunk, a szerkesztőről is sokszor beszélgettünk erről, ez a közigazgatási kódex. Ugye a kormány a tavasz végén elfogadta a sürgősségi kormányrendelete, a már azelőtt parlament által elfogadott javaslatnak egy csonkított változatát, amely csorbította helyenként a magyar közösségnek az anyanyelvhasználathoz való jogait is a közigazgatásban, és ez a sürgősségi kormányrendelet most parlamenti felülvizsgálatra beérkezik, ezért arra készülünk, hogy az eredeti parlament által elfogadott változatban található javaslatokkal tegyük le a módosítóinkat és harcoljunk meg érte. Aztán van két másik téma, ami a kormányasztaláról került a parlamentbe, az ásványvizeket szabályozó kereszttörvény. Itt a rádióhallgatók azt kell lássák, hogy itt a palackozott ásványvízről is szó van, ami ugye Erdély-Székelyföldnek egyik fontos gazdasági ereje, másik pedig a termálvizek, amelyek a fürdők, gyógykezelések, meg a szabadidőközpontoknak az egyik alap eszköze, nyersanyaga. Erre van egy kerettörvény, már a szakmával egyeztetünk, jó néhány módosítót be kell tegyünk azért, hogy ténylegesen egyfelől a helyi közösségeink kapjanak részarányos nyereséget ezeknek a kihasználásából, másfelől pedig ezek az iparágok legyenek fenntarthatóak, mert ez hosszú távon fontos gazdasági és gazdaságpolitikai eleme a mi közösségeinknek. És a turisztikai törvény, amit ugyancsak a kormány nyújtott be, itt a turisztikai törvénynél sokkal európaibb, amilyen törvénytervezet most be van nyújtva, mint amivel most dolgoznak a turisztikában dolgozó szakmai szövetségek, vagy települések, vagy vállalkozók. Viszont a székelyföldi és az erdélyi szakma azt mondja, hogy ebben is még számos dolgokban javítani kellene, például legyen sokkal erősebb a turisztikai desztinációk decentralizációs lehetőségeivel is, hogy ők döntsék el helyszinten, hogy milyen irányba szeretnék a turisztikát fejleszteni, hozzá milyen eszközökkel rendelkeznek. Ezt a típusú megközelítést akarjuk megerősíteni. Van egy örökzöld téma, sajnos amelyet a kormány nem oldott meg, eddig sem. A parlament ugye döntött már a RMDS javaslatra az elmúlt szesszióban, a vadkár kérdéséről, a vadkároknak a rendezéséről. Sajnos, hogy mivel a legtöbb jó döntés a képviselőházban fogadtattunk el, az államelnök hivatal megtámadt alkotmánybíróságon, és a vadkártörvényünk alkotmányellenes lett procedura miatt, de most újra visszatért. Ugyanaz a szövegű törvény, ami arról szól, ugye is a rádióhallgatók is többször hallhattak róla, hogy könnyített legyen a kártérítés, hogy a megyei kormányzatok tudják előfinanszírozni a kártérítést, vagy akár a gyors beavatkozásokat. Ezek minden a fontos dolgok, amelyeket elértünk, de alkotmányosság miatt visszakerült a parlamentben, ezt úgy ismételten fenn akarjuk tartani. Nem utolsó sorban egy másik téma, ahol akarjuk bővíteni azt az eszköztárat, amivel rendelkeznek az orvosok, családorvosok, de főleg a betegek. A jelen pillanatban a betegek alapvető jogaihoz nem tartozik a prevenció, vagyis a megelőzés és az egészségfelmérés, vagyis angolosan fogalmazva a screening. Ezt a két dolgot be akarjuk vezetni az alapjogok közé, mert mivel nem az alapjogok közé tartozik, ha egy beteg bemegy egy kórházba, egy szakorvosi rendelőbe, akkor az állam, ha nem egy speciális programnak része, nem fizeti ki ezeket a fajta konzultációkat, vizsgálatokat. És azt akarjuk, hogy ha már megerősítettük a családorvosok és a szakorvosoknak a különböző jogait, receptírási jogot, betegszabadság kiírás, stb., akkor adjuk meg a betegnek is a lehetőségét, hogy ilyen témákban is tudjon szakorvoshoz fordulni, és az állam fizesse ki, mert mindig jobb az egészségügyi felmérés, mindig jobb a prevenciós feladatok, mint hogy az orvoslás, a gyógyítás, mert az meg következménye egy betegségnek.
Térjünk egy picit vissza néhány ponthoz. És akkor kezdeném talán a közigazgatási törvénykönyv módosításával. Ugye már kifejezett óhajuk az, hogy a parlament által korábban már megszavazott változathoz, amennyiben lehet, térjenek vissza. Történt közben egy érdekes dolog, ez nem tudom, hogy mennyire fogja befolyásolni a folyamatot, ugyebár Renate Weber, az nép ügyvédje, szintén alkotmányossági kifogásokat emelt. A sürgősségi kormányrendelet formájában életbe lépett közigazgatási törvénykönyvvel kapcsolatosan. Segít-e ez az ügyön, vagy pedig bonyolítja majd a vita folyamatát?
Bonyolítja a vita folyamatát, viszont a népügyvédje Renate Weber jó döntés hozott, amikor megtámadta az alkotmánybíróságon. Ugye bebizonyosodott az, hogy akkor, amikor egy sarkalatos témában egy egész területi működ a közigazgatást újraíró törvényt hoz meg a parlament, azt rengeteg vita megjelőzi, hogyha a kormány hoz egy ilyen döntés, hűgösség kormányrendelete, akkor nincsen semmilyen garancia arra, hogy azok, akik a döntést meghozzák, minden információt átlátnak, megértenek, és annak tudatában döntenek. Ezért is nem csak kisebbségvédelmi szempontjából, de maga a közigazgatási törvénynek is számos problémája, gondja van, és akkor lehet inkább jobb az, hogy a alkotmánybíróság mondja ki, hogy igen, mivel ez nem egy sürgősségi feladat volt, ezért a kormány nem kellett volna a sürgősségi eljárásban sürgősségi kormányrendelettel döntsön, hanem maximum is, hogy egyáltalán parlamenthez benyújt egy törvénytervezetet. Tehát, hogyha véletlenül alkotmányellenes a sürgősségi kormányrendelet, akkor a parlament azért is kell visszatérjen erre a témára, mert joghézag lesz. Tehát a közigazgatás levegőben lesz, nem lesz egy kerettörvény, ami azt szabályozná. Ezért a parlamentnek akkor gyorsan döntenie kell. És akkor a parlament vissza kell térjen, ugye, mert az a legegyszerűbb ahhoz a egyeztetési folyamathoz és döntésekhez, amelyet azelőtt amúgy ő meghozott. Ha meg nem, marad a sürgősségi kormányrendeletnek a vitája a parlamentben, akkor ehhez kell benyújtsuk, és döntésre kényszerítsük a politikai pártokat, remélhetőleg pozitív irányban. Persze nehéz lett tapogatni most is, meg átlátni azt, hogy melyik politikai párt hogyan fog viszonyulni ennyi krízis után, hogy ténylegesen a parlamenti változathoz térjünk vissza.
Egy másik szintén sürgősségi kormányrendelet, amely aktualitást élvez jelen pillanatban, ugyebár a 114-es sürgősségi kormányrendelet. Na most ezzel kapcsolatosan is munka van, és már olyan vélemények is elhangzottak, hogyha ezt a jelenleg bizonyos mértékben érvényben levő sürgősségi kormányrendeletet megváltoztatják, természetesen, hogy a kormányzó párt részéről jött ez a vélemény, akkor megszűnik a lakosság védelme a különböző égig szökkenhető energia árakkal szemben. Mennyiben áll fenn ez a veszély, tisztelt képviselő úr, és tényleg mit igyekeznek változtatni a 114-esen?
A szakértőink dolgoznak ezen a kérdésen. Én mondok két másik példát, ami sokkal könnyebb, és az egyértelműen kell maradjon. Ugye szeptember 1-től növekedtek a nyugdíjak, ez része a 114-esnek. Az meg kell maradjon. Ebben az évben az építőiparban 30%-kal növelték a minimálbért. Ugye akkor kifogásokat emeltünk, hogy ez egy nagyon hirtelen meghozott döntés volt, és nem volt felkészülve úgy az állami közigazgatás közbeszerzések szempontjában, mind a cégek. De ennek már érezhető a hatása. Akkor nem kell ezt eltörölni, mert akkor megint nagy problémát okozunk, például munkaerőhiány lenne, hanem meg kell nézni, hogyan kell ezt jól alkalmazni. Például, hogy egy építőipari cégnél a titkárság vezető az ne ezzel a minimálbérrel dolgozzon, mert az nem szakmabeli, hanem ő elvégezi általános feladatot, így a takarítónő is. Vagyis úgy javítani ezt a részét az alkalmazást, hogy maga a szakmunkások, szakembereknek a bérei ne csökkenjenek, az megint rosszat teszünk. De vannak olyan kérdések, ahol teljesen el kell törölni a 114-esek hatását, itt vannak ezek a különböző oszlopdíjak, vagy vannak az energetikai részen bevezetett különböző árpolitikai szabályozó kérdések, amelyekről a kormány azt mondta, hogy lemodellezték és pozitív hatást fog elérni, és nem igazolódott be egyáltalán, ugyanúgy az árpolitika elugrott, ugyanúgy az árak elugrottak, és nem lett semmilyen fajta pozitív hatása azon túl, hogy a piaci szereplők nagyon kemény nyomást gyakorolnak a román államra ez a meghozott hirtelen döntés után. Tehát a 114-esből vannak olyan részek, amelyeket teljesen ki kell venni, és meg kell teremteni a lehetőségét a parlamenten keresztül, hogyha korrekciókat akarunk elvégezni, akkor azt egy komoly vitával tegye meg a parlament, ne sürgősségi kormányrendeleken keresztül a kormány.
Van itt egy másik kényes kérdés, amely tudván azt, hogy több választási kampány elébe nézünk, akár felerősödhet, talán a nyár folyamán csitultak, ez a román-magyar viszony kérdése. Ezzel kapcsolatosan Kulcsár Terza Józsefnek, képviselőtársuknak van egy kezdeményezése a román-magyar megbékélésnek törvénybe iktatása kapcsán. Ez mennyiben szerepel a prioritások között?
Nem volt erről egyeztetés, mert Kulcsár Terza József kollégánk ezt nem is vetette fel a frakcióülésen. Azt kell látni, hogy a román-magyar megbékélés körüli alapelvek, amelyekhez kellene szabályozzák, arról már 5 évvel ezelőtt Klaus Johannisnak letettünk egy komoly anyagot, átiratot, amelyet, ami most a nyár folyamán ismételten, amikor az államelnök bennünket a jogállamiság témakörében egy paktum aláírására hívott, letettünk még egyszer, hogy tudatosítsuk, hogy ezek olyan fajta adósságok, amelyeket főleg egy államelnöki hivatal koordinációjával lehet elérni, mert itt alapelvekről van szó, és nem törvényalkotáson, nehéz erről törvényt alkotni. Olyan fajta pártok közti és az államintézmények közti megállapodás kellene ezt fémjelezze, ami egy munkamódszert jelent, egy hozzáállást a kisebbségi ügyekhez. Ezért ebben a főleg választási kampány fűszerezte és államelnöki választás fűszerezte hangulatban szerintem mindenki el fog zárkozni. Ezért is nem véletlenül Kelemen Hunornak a kampánya és az RMDSZ Magyar Közösségnek a kampánya pont a respektálásra, az egymásnak a megbecsülésére összpontosít, és egyfajta olyan román-magyar párbeszédet provokál a kampány alatt, ami arról szól, hogy el kell fogadni a másik közösséget minden értékével és minden történelmi valóságával együtt. Ezért a respekt kampányunk erre összpontosít, mert itt nem egy parlamenti dimenzióról van szó csak, hanem nagyon komoly társadalmi probléma az, hogy nagyon kevés információ kerül a köztérbe a magyar közösségről a román közösség fele.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Apropó, tisztelt Kolodi Attila képviselő úr, ha már respektről esett szó, akkor mennyiben számíthatnak a törvényhozási munka során erre a kölcsönös tiszteletre itt az őszi ülésszak kezdetén, tudván azt, hogy jelen pillanatban hatalmi szempontból milyen politikai, belpolitikai birkózás történik a hatalomnak a megszerzése érdekében. Milyen a hangulat a parlamentben?
Most mondhatok, fogalmazhatok is elkezdő, hogy totál káosz van, hogy totál kaotikus körülmények között tervezik a pártok a lépéseiket. Azért, mert nem lehet pontosan behatárolni, hogy kinek van többsége. A mostani kormányzó oldalnak, vagy a mostani ellenzéknek. Ha csak az újsághíreket nézzük, vagy annak egy, csak egy részét, a szárazabb részt, akkor azt látszódna, hogy talán az ellenzék felülkerekedett, velünk együtt kormánydöntő helyzetben vannak, viszont ha megnézzük azt, hogy a padok között milyen információk keringenek, hogy például a Nemzeti Liberális Párt, mint a Mentsük meg Románia párt nem akar kormányt buktatni, mert ez nem szolgálja az ő választási érdeket a jövő évre vonatkozóan, vagy hogy a Tericsánó által vezetett ALDE olyan fajta belső feszültségek vannak a kormányba való kilépés után, hogy a parlamenteréknek egy része nem akarja támogatni ezt a döntést, akkor az látszik, hogy egy teljesen napról napra változó többségek jelenhetnek meg. Ezért mi úgy értékeljük, hogy egyfelől a kormányválság el fog húzódni, legalább az államelnök választás második fordulójáig. Olyan hangok is jönnek, hogy a liberális párt bármennyire is bejelentett, hogy be akar nyújtani bizalmatlansági indítványt, igazából a második fordulóig ezt nem fogja megtenni. És Döncsil asszony a kormányát egy adott alkotmányos joghézak keretei között, de fogja működtetni. Másik felől pedig a kormányzó oldalon is nagyon pontosan tudják, hogy annyira vékony a többségük, hogy ők sem tudnak hozzányúlni nagyon komoly, sarkalatos témákhoz, amelyek esetleg az ő kormányzati programjukban benne vannak. Ezért inkább a kampány lesz jellemző, inkább a politikai fennhangú, de konkrét cselekvés a parlamentben, leszámítva egy néhány szak témát, amit mi is, vagy akár más pártok elővesznek, és ezt fontosnak tartja, nem fog történni.
Csak hogy jelen pillanatban is hézagos a kabinet ilyen formájában is ma, ugyanis a lemondott áldés miniszterek helyett kijelölt idéglenes tárcavezetőket nem fogadta el Klaus Johannis, és tudva levő az, hogy korábbról már van olyan miniszter, aki idéglenesen tölti be a hatáskörét, és ezeknek is az idéglenességi határideje nagyon közel van. Tehát maga a kormány van megroppanva, ilyen formában működéséről lehet egyáltalán beszélni, tud-e érdembeli munkát végezni, és már csak azért is felvetem ezt a kérdést, mert egyes borulátó elemzők szerint Románia megint oda kerülhet, sőt, talán még rosszabb helyzetbe, mint ami az idei évi költségvetéssel kapcsolatosan lezajlott, tehát nem mindegy az, hogy működik-e, nem működik költségvetést idejében, a tervezetet idejében a parlament elé lehet terjeszteni, egyáltalán ilyen politikai belharcokban aktuális lehet-e erről beszélni?
Nagyon-nagyon nehéz ezt, jól megközelíti ezt a kérdést. Egy látszik, hogy az is lehet olyan helyzetbe kerülnünk, hogy államtitkára fognak vezetni minisztériumot. Még egy dolog látszik, hogy a kormány egyértelmű működés képtelené vált azzal, hogy az áll kilépett a kormányból. És ezért a legtisztességesebb és az ország javát szolgáló döntés az lenne, hogyha a kormányfő beadná lemondását és a PESZED jelenzékbe vonulna, és a liberális párt körül egy kisebbségi kormány kialakulna, és az vezetni az országot. Ez lenne a legracionálisabb döntés a mostani helyzetben. Azért is, mert azért látszik, hogy ebben az évben például a költségvetési deficitnek a finanszírozására, ami mindig is egy normális gazdasági eszköz, ugye hitelekhez fordul az ország bármelyik ország, mert mindenkinél van egy adott költségvetési deficit. Románia a hitel képessége és a megítélése a hitelezői szektorban romlott, és elég magas kamatlábon vesz fel hitelt. Ami rövid távon nem jelent rosszabb, mert finanszírozza a kiadásait, viszont középtávon az plusz költséget fog teremteni, és azzal számolni kell. De ezért lehet, hogy a lehető legjobb döntés az lenne, hogyha a kormányfő lemondana. Viszont a kormányfő nagyon jól tudja, hogy az ellenzéki oldalon meg senki nem akar kormányozni, bármennyire is ezt a kijelentést teszik politikusok, ezért ő nem érzi azt a kényszerhelyzet, hogy meglépje. És ezért, mit fogunk veszíteni? Hát azt fogjuk elveszíteni, hogy egyre nehezebb lesz, és a kiszámíthatatlanabbá válik az ország megszervezése, a közigazgatás, a szakágazók nem fognak működni megfelelőképpen. Költségvetési törvényt én szerintem megint sajnos jövő tavaszra el fogja tolni a mostani kormányzat, hogyha megmarad annak az elfogadását. Ugye ebben az évben is költségvetési törvényről tavasszal vitáztunk. És ez óriási negatív kihatása van a gazdaságra, mert nem tudnak tervezni úgy a közszférában tevékenykedők, mint a magánszférában tevékenykedők. Lehetne ezeket az információkat tovább sorolni, bővíteni, hogy milyen kihatással van. Egy biztos, hogy a mostani krízis, ami egy politikai krízis, ha nem oldódik meg, akkor nem lehet ez jól számolni, és azt is figyelembe kell venni, hogy jelen pillanatban az európai nagyhatalmak és néhány világnagyhatalom esetében a gazdasági mutatók romlanak. Csökken az ipari fogyasztás, azt jelenti, hogy az ipari termelés csökken. Ez egy adott szintű gazdasági lelassulást jelent, és a gazdasági lelassulás mindig is sokkal kitettebb helyzetbe hozza például a fejlődő gazdaságot, mint a Romániai. Mert nagyon összemakítva például a Románia az Európai Unióval, az uniónak bármilyen gazdasági csökkenés automatikusan az itteni iparnak a lassulását is jelenti. Ezért kellene egy nagyon stabil kormányzat, és egy olyan szociáldemokrata felelős döntés, hogy ők félreálljanak és adják át akkor a kormányzást a mostani liberális. De hát ez azt hiszem, hogy csak a mi véleményünk, mert azon túl, hogy a tévéképernyői előtt a politikusok azt nyilatkozzák, hogy a döntségkormánynak mennie kell, nem látom azt az intenzív ellenzéki munkát, ez meg is történjen.
Milyen szerepe lehet, vagy mit vállalnak be ebben a zavaros belpolitikai helyzetben a szövetség jeles képviselői és vezetői? Ugyebár, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy törik a kenyér a kormánykoalícióban, akkor a miniszterelnök asszony próbált az RMDS fele kacsintani, elutasításban részesült, és a korábbi magyar ellenes kirohanásokról híres Nemzeti Liberális Párt is úgy tűnik, hogy megváltoztatta az álláspontját a szövetséggel szemben. Tehát lehet-e ismét a mérleg nyelve az RMDS ebben a belpolitikai káoszban?
Az RMDS nem lesz a mérleg nyelve, mert ahogy júniusban is jeleztük, ugye májusban megszakítottuk a mostani kormányzó oldalról a mindenféle kapcsolatot, ami a kormányzásról szólt, mert teljesen eltűnt az a fajta bizalom az özvegyi krízis kapcsán, ami erre indokot adott volna, hogy ezt lehet tartani. Tehát, hogy az RMDS nem volt a mérleg nyelve, mert ebben az esetben, mivel az ALDE adta a kormányzó többségi párt mellett azt a fele plusz egyhez szükséges szavazatot, amíg ő nem jött el a kormányzat mellől, az nem volt olyan helyzet, hogy a kormánynak gondjai lennének a parlamentbe. Most, hogyha a Döncsill a kormány bejön egy átszervezési megkeresésre a parlament fele, akkor több mint valószínű, hogy elveszíti a támogatást, mert egyfelől az RMDS biztos, hogy nem fogja megszavazni az új Döncsill a kormányt. Viszont, ha tovább lépünk, az még nem azt jelenti, hogy Döncsill a kormány az alkotmány szerint el is veszíti a mandátumát, ahhoz be kell nyújtani egy bizalmatlansági indítványt. Na és itt problémák vannak. Mert a Nemzeti Liberális Párt többször is hangsúlyozta az elmúlt egy hétben, hogy amíg nincs 233 aláírás, addig ők nem is indítanak bizalmatlansági indítványt. Viszont ez a mi olvasatunkban azt jelenti, hogy a Nemzeti Liberális Pártnak e szágában sincs elkezdeni 233 aláírásnak a begyűjtésére, mert mindig fel tudja használni ezt érvként, hogy még nem létezik ez a többség, és ezért nem viszi úgymond ezt az ügyet a parlament elé, mert attól tart, hogy nem lesz támogatottsága, többségi támogatottsága. Ténylegesen, hogyha lenne egy bizalmatlansági indítvány, felmerül, hogy lehetne 233 szavazatot szerezni, mert előfordul, hogy az ALDE meg a PONTA, a Pro-Románia párt környékén néhány képviselő nem szavazna meg egy ilyet. És akkor maradna ez a status quo helyzet, amikor van egy kormány, de nagyon gyenge mandátuma van, igazából megtűrt kormány, és van egy ellenzék, amelynek többségi mandát van a parlamentben, és mégsem akarja, mégsem tudja megdönteni a kormányt. Az RMDS nem a mérleg nyelve, viszont mi két dologban nagyon határozottak vagyunk. Egy új Döncsill a kormányt, ha bejön átszervezéssel nem szavazunk meg, és bármikor, ha benyitották az ellenzéki pártok, megszavazzuk a bizalmatlansági indítványt, mert váltásra van szükség.
És hát ott van természetesen Klaus Johannis államelnök is, aki a legutolsó közvéleménykutatások szerint torony magasan vezet az államelnök jelöltek között. Ő viszont igencsak szorgalmazza háttérből azt, hogy végre valahára már konkrét lépés történjék a Döncsill kabinet menesztésére. Van esély rá, hogy ráveszi végül is a liberális pártiakat, hogy tegyék meg ezt a lépést?
Hát, hogy meglepő lesz, amit én most megfogalmazok. Az én értékelésem szerint, hogy Klaus Johannisnak semmilyen érdeke nincsen, amíg nem jár a második forduló, hogy a Döncsill a kormány megbukjon. Vagy legalábbis az első forduló végéig. Mert Klaus Johannisnak ahhoz, hogy a kampány sikeres legyen, kell egy ellenségkép, és ez a szociáldemokrata párt. Hogyha a szociáldemokrata párt lekerül a kormányról, akkor a Nemzeti Liberális Párt kell kormányt alkosson, és akkor már nagyon beszűkül az a retorikai csomag, amivel az államelnök, és amit az államelnök tud használni a választási kampányban. Így valós ez a forgatókönyv ilyen esetben, hogy a második fordulóban Klaus Johannis és Dan Barna kerülnének be, ahol meg a megítélésük szerint Dan Barnának valamivel több esélye lenne második fordulót nyerni, mint Klaus Johannis. Ezért ez egy nagyon komplex folyamat, az államelnök meg szerintem nincs érdeke abban, bármennyire is ezt nyilatkozza és harci és álláspontja van, az igazából csak a kampányüzetet szolgálja, tehát nincs érdeke, hogy a Döncsill a kormány a választási fordulók előtt nagyon hamar letegye a mandátumot.
Ilyen formán és ilyen állás szerint, hogy se szociáldemokraták fele, se konkrétan a liberálisok, illetve hát a, nem is tudom, hogy lehet-e egységes álláspontról beszélni az ellenzéki oldalon. Megtörténhet-e, hogy az RMDS újra háttérbe kerül? többször emlegették azt, hogy fennáll a veszélye annak, hogy elszigetelődik a törvényhozásban.
Mindig is benne volt a román politikában az, hogy ne kelljen a magyar közössége, ne kelljen az RMDS-szel számolni. És azt gondolom, hogy helyenként ideig óráig ez meg is történt, de azért mindig úgy alakult a politika kereke, és ez a jó az erdélyi magyar közösségnek, hogy nem lehetett hosszában megkerülni az erdélyi magyar közösséget. Szerintem most sem lehet hosszában megkerülni. Ideig óráig lehet az, hogy hátrább húzódunk. Amúgy ennek van egy racionalitása is. A jövő évi decemberi választások előtt mostani kormányzó oldala nem szándékunk az Ózvölgye után együttműködni. A mostani ellenzéki oldala a liberális párttal meg nagyon nehezen tudnák úgy együttműködni, hogy ők előjártak abban, amit a magyar ellenségként, fejhangként az egész parlament és a közéletben megfogalmazott az elmúlt két és fél évben. Ezért igen, az országnak kell egy kormányváltás. Mi megtámogatnánk egy kisebbségi liberális kormányt, de amíg nem lenne egy új választás után újra fércelve, sok esetben, sok párt szempontjából új politikusokkal feltöltött parlament, addig nehéz úgy útra indulni és nagyon szoros partnerséget keresni a következő évekre, hogy ne lássuk azt, hogy az elmúlt években mi történt velünk is a közösségünk irányában. Ezért kell egy kormányváltás, de én azt szorgalmazom, mert nincs egy hivatalos álláspontja az RMDS-nek, de az én álláspontom az az, hogy meg kell várni a jövő év választásoknak az eredményét, és utána kell a többi valószínű már a mostani ellenzéke, de egy másabb arculatban és másabb arányokban bejövő politikai pártokkal megkeresni a közös pontokat.
Többször említette az Ózvölgyi helyzetet. Nos, ezzel kapcsolatosan ugye már június 6-a szomorú dátum, augusztus 26-a viszont felemelő, megfelelő módon történt megemlékezés dátuma. A baj csak az, hogy önök ma látogatást tettek, szintén ennek kicsengéseként az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanácsnál. Ez egy abszolút friss hír számomra is. Most miért voltak behívatva az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanácshoz, és kivel együtt volt tisztelt képviselő úr ott megbeszélésen?
Jött egy feljelentés fundamentalista ortodox szervezetek, valamint többnyire a legionális mozgalmakhoz kötődő civil szervezetek részéről. 6 személyt jelentettek fel, személyemet, Táncos Barnát, Tamás Sándor, Borbóly Csabát, Gergely Andrást és a Magyar Polgári Párt elnökét. Feljelentés azt tartalmazta, hogy diszkrimináltuk Junus Afrikán román embereket, mert nem engedtük be a temetőbe, valamint hogy azelőtt a román közösségre sóvén megnyilatkozásaink voltak. Ennek a feljelentésnek következtében a diszkrimináció ellenes tanács nyitott egy belső eljárást, ami normális, és ma Táncosban a szenátor kollégámmal el is mentünk a meghallgatásra, a kollégáink úgymond nevében is, amelyben bemutattuk a diszkrimináció ellenes tanácsnál azt a információ csomagot, amelynek tükrében kell ők lássák a június 6-ai eseményeket. Az, hogy a mi szerepünk ott az volt, hogy megvédjük a magyar közösséget, mert látható volt az, hogy legionárius mozgalmak, futball, ultrákkal együttműködve egy olyan fajta konfliktust kerestek ott, amelybe akár vérengzésbe is átfordulhatott volna, hogy ott semmilyen diszkrimináció nem beszélhetünk, mert igen, azt mondtuk, hogy amíg az állami intézmények le nem tisztázzák a betonkeresztek helyzetét, és erről számos állami intézmény jelentette ki, hogy az törvénytelen, addig ott azt felszentelni nem lehet, és számos állami intézmény mondta is, hogy nem is szabad felszentelni addig. Viszont mi megteremtettük annak lehetőségét, hogyha a hősi adatokról akarnak megemlékezni, akkor az emléktábláknál tettnek le a koszorukat. Elmondtuk azt az információ csomagot, amely alapján diszkrimináció ellenes tanács sokkal átfogó képet kaphat, mint amelyet ezek a fundamentalista civil szervezetek akartak rányomni a tanácsra. A folyamat az tart, abban az a diszkrimináció ellenes tanács kérése felénk, hogy október közepén nyújtsuk be átiratban is egy átfogó leírást, amelyet ők majd tudnak használni, és majd ők meghozzák a döntést, ami ránk vonatkozik, de a tanács kell meghozza. Viszont én úgy ítélem meg, hogy a mai ott létünknek volt értelme, mert egy másik intézményben is lehetett nyíltan beszélni arról, hogy mekkora problémák voltak a június 6-a környéki történettel, és maga az egész úgyvölgyi kiprovokált konfliktussal.
Peres ügy is lehet ebből a feljelentésből?
Abban az esetben, hogyha a feljelentésre meghozott döntést nem fogadják el a felek, akkor igen.
Tehát jelen pillanatban csak a diszkrimináció ellenes tanácsnál van feljelentés, a bíróságon még nincs.
Nincsen, ez egy belső eljárás. Vannak másfajta feljelentések, amelyek viszont a június 6-ai rongálásokra és ütlegelésre vonatkoznak, ahol a különböző magyar emberek bűnügyi feljelentést tettek a vandálok ellen.
Tisztelt képviselő úr! Köztudott az, hogy szeptemberre volt meghirdetve a román-magyar szakértői bizottság helyszíni szemléje a katona sírokkal kapcsolatosan. Ezzel kapcsolatban van-e valamilyen újdonság? Tudnak-e róla, hogy tényleg megtörténik-e, halasztódik, vagy mi a jelenlegi helyzet?
Nincsen semmilyen aktuális információm, de mivel két állami intézmény működéséről van szó, szerintem hamarosan biztos jelzik, hogy mi történik. Nincsen most nekem személy szerint újabb információ.
Hát bízzuk benne, hogy ezáltal, hogyha szakértők is egyetértenek valahogy, ha bár voltak itt különböző nézeteltérések az első bukaresti találkozó után, akkor mégiscsak lecsitulnak a kedélyek, és azt hiszem, hogy ez lenne a legbíztatóbb mindjárt számára. Köszönöm szépen önnek az interjút, és sikeres munkát, még akkor is, hogyha eléggé zavaros a jelenlegi helyzet, nem csak a parlamentben, hanem az egész országban.
Köszönöm szépen, és mindenkinek jó munkát kívánok, és egy jó őszt.